Tudta magát. Vitéz bátyuram, eljöttem udvarodhoz, hogy itt, oldaladnál megtaláljam a szerencsét. Minden szó olyan volt, mint a hájjal kennék a hátát, de mégis közbevágott. Rossz helyen jársz, öcsém, itt nem a szerencse lakik, de a becsület. Éppen azért hoztam ide kardomat, folytatta a kisbáró pátosszal, a te szolgálatodra. Ősi kardodat! Ha-ha-ha-ha! István gróf felkacagott, és kacagása ijesztő volt, mint az őrülteki. Ezt a dorongot! Ha-ha-ha-ha! Az úrfi nem jött zavarba. Mosolyogva lúgatván kezében póznaszerű botját. A botis kard a vitéz ember kezében bátyja, míg ellenben a kard sem más piszkafánál, a gyávánál. No, ez derekasan van mondva, leülhetsz. Még csak most kínálta meg üléssel. És most már mondd meg nekem, mi szél hajtott ide. Károly elbeszélte, hogy az apjával meghasonlott. Az öreg el akarta adni a tornyukbeli Rákóczi féle harangot Krivánka községnek. A fiú nem tűrhette, hogy az elődök örömének bánatának hirdetője arra degradálódjék, hogy szurtos parasztokat sirasson, s piszkos lábú tót leányokat hívogasson misére, vecsernyére, s elkeseredésében elbújdosott a meggyalázott ősi hajlékból. – No, ez derekasan volt téve! – kiáltott fel Pongrác. – Itthon vagy itt, öcsém, ezen túl? Ha nem, hát lássuk csak, milyen foglalkozásban, mert én nálam mindenki dolgozik. Mihez értesz? Károly úrfi elgondolkozott. Mindenhez, mondták kisvártatva. Azaz semmihez, tehát lengyelnek volnál alkalmas, de lengyelem már van. Milyen tudományt tanultál? A doktori tudományt, orvos növendék voltam. Báró létedre? Anyám úhajtására történt. Anyám idegbeteg asszony volt, víziói, halucinációi voltak, valami hóbortos szellem assúgta neki, fiat fog meggyógyítani, és ezért aztán erőnek erejével orvosnak neveltetett. István gróf felsúhajtott. Hallottam erről valamit. Anyád az utolsó coborlány volt, és igaza lehetett neki. Azt beszélik, hogy te miattad való bánatában halt meg, és ha meghalt, meggyógyult. Te gyógyítottad meg. Az utolsó Behenci bűnbánóan horgasztotta le fejét, nagy fekete szeméből könnyek szivárogtak. Kész színész volt. Egy gyermekkori stikli volt, szánom, bánom. Anyád nevét írtad egy váltóra, igaz? Igaz, szólt reszketek hangon, zokogásra fakadva. Pongrác István nem szerette a síró férfiakat. Idegesen dobolt ujjaival az asztalon, aztán rápattant indulatosan. Ne bőgj te, csacsi! Nem vagy te asszony, hanem igyekez észre térni. Gyerek voltál, amit csináltál, nem számít. A gyerekek ostobák, csak a csecsemők okosak, a csecsemők igazi zsenik. Nem ismertem még 10 éven aluli gyereket, aki ne lett volna lángész. Az emberi lény 10 esztendős korában kezd szamárrá lenni, és némelyik nagyon sokáig folytatja. De nem erről van most szó, Behenci. Beszéljünk a te jövődről. Ha az orvosi tudományt tanultad, hát megfogadlak udvari orvosomnak. Ezentúl te fogod megkóstolni az asztalnál az ételeket, nem a várnagy. De értesz-e valamit a doktorsághoz? Értek. De ne hazudj, mert rajta kaplak. Nem hazudtam. A várúr felkelt, nyugtalanul járt fel s alá a nagy dolgozó teremben, aztán megállott a Medicis Katalin képe előtt, 3-szor meghajtotta magát előtte, azután visszatért az ifjúhoz, s nagy szőrös kezét a vállára tette. No, ha értesz a doktorsághoz, hékás, vizsgálj meg engem, s állapítsd meg, őrült vagyok-e, én, vagy sem. Mutassam a nyelvemet, és ezzel ráöltötte a nyelvét, mint egy piros pengélyű pallost. A fiatal Behenci nevetve tiltakozott. Ne a nyelvedet mutasd, bátya. A nyelved jó, egészséges. Hanem számolj 10-et visszafelé. Nem vette tréfára. Számolni kezdi folyékonyan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! Nagyon jól van, István gróf. Nincs a te eszednek köröm feketényi baja se. Ne félj semmit, olyan józan az, mint akár a Deák Ferencé. Igazán mondod? Becsületemre. És ezt ezekből a számokból látod? Magyarázd meg az okaidat. A fiatal Behenci sietett okos, komoly képet vágni. Hát, látod, a megbomlott elme kerekei még járnak. A bolond ember is beszél még gépiesen szavakat, mondatokat, amikben összefüggés is van, amiket megszokott, órákig el lehet vele beszélni, anélkül, hogy csak egyet is zökkenne a logikája. A bolond ember számolni is tud, mert már megszokta, hogy az egy után a kettő jön, majd a három, és így tovább. De a visszafelé számláláshoz már a megbomlott elmegépezet nem elegendő. Ahhoz az elmének bizonyos feszereje kell. Ez csalhatatlan módszer. Az egyetemen nem tanítják, de a kuruzsló aggasztjának a nép közt erről ismerik meg a beteg elmét. István gróf melegen megrázta a kezeit. Te okos fiú vagy, Károly, ezentúl nálam maradsz, mint várorvos, s esetleg hadi szolgálatokra is használlak, úgyis nagy dolgok lesznek a nyáron, tette hozzá felcsillanó szemekkel, agyaksárgás szakállát megelégedetten simogatva. A háború megvan üzembe! Valóban nagy dolgok készülöttek. A budetinyi vár, mely hajdanai eszenci szúnyogoké volt, most gróf Lazsánszky birtok, ez idő szerint honvédka szárnya. A parancsnok, szintén egy pongrácz gróf, derék, kedélyes ember, egy nap meglátogatta Nedec urát, és így szólt hozzá. Kedves István, mi hadgyakorlatot tartunk a nyáron, s minthogy valamely pont bevétele a kitűzött feladat, engedd meg, hogy egy igazi várat vehessünk be. A te váradat, a te katonáid ellen! A gróf majd nyakába borult az őrnagynak örömében. Igazi háború, igazi honvédek, igazi királynak az emberei. Ez már valami! Hurrá! Elfogadom a hadüzenetet! És ezzel másnap egy lovas herold által, ki mellén a pongrác címert viselte, egy fehér kesztyűt küldött a budetinyi tisztikarnak. A vártoronyban pedig egész nap kongott a vészhirdető harang, s felváltva harsogott a kürt. A gyülekező katonakötelezett parasztoknak aztán a tornácról kiáltozta le a hadsegéd. Katonák! Péter Pál napján háború lesz! A mi úrunk ő méltósága hadserege, fegyverre kell a király ő felsége budetinyi legényeivel! Az összegyűlt tótok vidáman, katonásan ütötték össze a bocskoros bokáikat, és továbbadták a harci jelszót. Megyünk a király ellen! 400 és egy néhány esztendeje múlt már, ahogy ez a szó komolyan hangzott ezekben a völgyekben, mikor Szent Miklósi Pongrác, a nagy oligarcha üzente a hadat Ulászló királynak, meg aztán később az öreg Hunyadinak. Azok az ős tölgyfák a felvonóhíd mellett még talán hallották csemete korukban. Péter Pál napja még messze volt, de már addig is hadizajjal, készülődéssel telt meg a vidék. A Rákóczi vojna óta nem volt még ilyen felfordulás errefelé. István gróf kölcsönt vett fel a birtokaira. Pozsonyban megbukott egy szintársulat, legott oda sietett a várnagy, hogy megvette a vitézi darabok kosztümeit az árverésen, hogy a hadi ruhatár szaporodjék. A Klojka nevű szép darab birtokát a rétséggel együtt az önkénteseknek osztotta ki használatba, a hadi létszám gyarapítása végett, a Beszkid-hegységből egyre szállingóztak le a bonyikok a jópecsenye hírére, és a várban csak ugyan menedéket, szolgálatot találtak, katonaruhába öltözködtek. A harci mámor átragadt az egész vidékre, mert szép a háború, mihelyt ki van belőle zárva a halál. Hiszen még a pokol is csinos hely lehet, csak a katlanokat kell kihaingálni belőle, amelyekben a bűnösöket fűzik. Az orgonafa rügyezésétől a májvarózsa hullásáig, tavasz kezdetétől a nyár derekáig folytak a hadgyakorlatok, nem csak a várudvaron, hanem a falvakban is, a káplárságokra felosztott csoportok közt. Még a gyerekek is ellobdosták a félszerekből az üres pálinka hordócskákat, s egész napokon doboltak és exercíroztak. A felnőtt tótok épp úgy hittek és gyönyörködtek a játékban, mint a gyerekek a magukékban.
A nagy urak komoly dolgában sok a bolondság,
mondta Belai pap, tiszteletes Melittorisz Pál úr. Bizony